Kedves hallgatóim, Színház a rádióban, és megérkezett hozzák Etelka, illetve Csepel Erika, Etelka egykori osztálytársa, vagyis Berekmeli Katalin és Fülöpbe. A jó reggelt, Isten hozott benneteket.
Sziasztok!
Jó reggelt kívánok, köszönjük a meghívást!
Tegnap este éppen mosolyogtam, Orsi mindig kommunikálni szokott Katussal, és akkor ő tudja, hogy kik lesznek azok a színész vendégeink, akik reggel megérkeznek, és azon gondolkodtam, hogy vajon Fülöpbe és Berekmeli Katalinban mi lehet a közös? Na hát mi lehet a közös? Egy előadás, amelyet hamarosan be is mutattok. A Topa Miklós társulat most Rádó Áfrimmal dolgozik, és amikor Áfrimmal dolgoztok, akkor ott mindig nagyon érdekes dolgokat szoktatok mesélni. Van, aki nagyon szeret vele dolgozni, van, aki nem, tehát mindenféle történetet hallottunk már, viszont az előadások azok valami miatt nagyon visznek. Tehát, hogy az előadásnak a világa, a hangulata, a szövege, a karakterek, amelyeket ti ugye megformáltok időről időre, azok viszont nagyon tudnak valamit. Na, hogyan is állunk akkor most március 10-e előtt, amikor a Háza blokkok között című előadást bemutatjátok Rádó Áfrim rendezésében?
Tehát én annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy Áfrimnál nagyon fontos, hogy az a világ teremtődjön meg, amit ő megálmodott. Tehát ezért óriási szerepe van a díszlettervezőnek, aki nagyon kell tudjon menni ezzel a világgal, a jelmeztervezőnek, aki már az első próbákon megpróbálja jelmezzel a karaktereket megformálni. Ezen kívül persze nagyon fontos a hangzásvilága az előadásnak, nagyon sok zenét használ, zajt, minden, tehát egyfolytában valami kell szóljon.
Ennyi. És milyen kihívás ez a rendezőasszisztensnek, Bea, mert hogy te ezt a szerepet is betöltöd?
Hát,
meséljen be.
Én most egy kicsit meg vagyok nyugodva, mert voltak nehezebb időszakok, amikor a szöveg nem készült el. Most már el van készülve a szöveg, de persze ez még módosulhat.
Mert hogy tehát, fordítasz is közben, ugye?
Nem fordítok, hanem a fordítótól összeszedem a szöveget, és példányba szedem úgy a románt, mint a magyar
szöveget. De hogy ez még módosulhat, és március 10-én mutatja.
Csak hogy mondjuk el, mert kedves hallgatók, nincs ezt honnan tudják, hogy olyan módszer szerint dolgozunk, hogy a munka folyamat során született meg a szöveg, úgy, hogy a rendező naponta írta, és azt átküldte egy fordítónak, a fordító pedig küldte át az alkotócsapatnak a magyar szöveget, és akkor együtt még formáltuk. És ez a folyamat, ez valójában bemutatóig, vagy még lehet bemutató után is tartani fog. Úgyhogy ez egy ilyen folyamat, hogy naponta jött, vagy két naponként jött egy újabb adag a szövegből, és a történet is a szerint alakult ki, tehát hogy így a próbák forma, így alakították a szöveget.
Tehát Rádó Áfrim nagyon tudja, hogy mit szeretne viszont látni és viszont hallani, de akkor ti is hozzátehettek karakterből, vagy szövegeket, vagy szófordulatokat, vagy mi minden megengedett még nektek?
Valójában minden megengedett, tehát hogy ez nagyon, ez egy nagyon, hát úgy, hogy is mondjam, hogy ne legyen sok dicséretes, vagy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép oldala ennek a rendezőnek, hogy valóban ilyen szempontból alkotótársnak tekinti a többieket, tehát hogy egyrészt nagyon, nagyon kéri is, akár még elég erős eszközökkel is helyzetekben, de kéri is, és közben nagyon örül is azoknak az indítványoknak, amelyek az alkotótársaktól jönnek. Teljesen mindegy, hogy a színész az illető, akár a műszaki személyzetből valaki a hangzásvilág szempontjából, vagy a világítás szempontjából valami olyan ötlettel jön, ami építi az előadást.
Most a retrót ismerjük, a retrónak a világát, az egyes kettes retrót, ahogy én szoktam ugye hívni, csak így magunk között.
És ugyanígy hívjuk.
Akkor teljesen rendben van. Háza blokkok között, és amikor elolvastam ennek az előadásnak a címét, az jutott eszembe, hogy vajon lesz ennek a retrós világnak egyfajta folytatása, hogy miért érdekli ennyire Rádó Áfrimot a ház, a tömbház, a benne lévőknek az élete, és akkor megnéztem egy fényképet, amelyet kitettetek a közösségi oldalra, Topa Miklós Társulat Facebook oldalán, és hogy hihetetlen, mintha valami más világba léptünk volna, tehát annyira erőteljes volt látvány szempontjából ez a kép, ahogyan aztán pont Katus ül azon a fényképen, beöltözve, tehát hogy nyilván akkor a jelmezek is nagyon visznek, de hogy mi ez a világ, ami Áfrimot érdekli, és a háza blokkok között folytatása a retrónak, vagy itt teljesen más történetet kell elképzelni?
Más történet, de valójában a milliója ugyanaz. Tehát, hogy az, hogy egy személy miből jön, vagy a gyerekkor, amiről szólt, a belső világ, amiről szól, az mindenképpen az Áfrim előadásaira így ráteszi a lenyomatát. És igazából ez egy hasonló világ, valóban olyan szürreális, ahogyan azt ő meg szokta teremteni. Nem lehet arra számítani, hogy a retro folytatása ez, de nyomaiban tartalmazza azt a világot valóban. És abban a mikro erdélyi környezetből táplálkozik ez is. Csak egy annyit mondanék el előjáróban, annyit, anélkül bármit lelőnék a történetből. Ez két festőnőről szól. Tehát, hogy igazából ez is az elmúlás kapcsán fogalmaz meg több problematikát, több érzést, és hogy igazából a milliője a történetnek az nagyon hasonló. Igen.
Tehát elképzelhető, hogy a blokkban már jártunk, és akkor ugye sétálgatunk a blokkok között, tehát időben mikor játszódik? Mikor vagytok ebben a történetben?
1983. Így van. 1983, tehát, hogy időben és körülbelül egy évet ölelünk fel. Igen. Visszatérve a fotóra, tehát Afrin kitűnően tud fotózni. Tehát nem biztos, hogy egy más fotós ugyanezt a képet el tudja készíteni. És ezt egy telefonnal készíti. Tehát, hogy innen is látszik, hogy mennyire igényes. Tehát, hogy ez az ő világa.
Mondjátok, hogy mi az, ami az ő világába belefér, és mi az, ami érdekli gyermekkor elmúlás, emberi történetek, sorstörténetek. Van úgy, hogy a rendező leül mondjuk közétek, és elkezd magáról is mesélni? Hogy őt emberként is megismerjétek? Vagy annyira ez nem szokott megtörténni, mert próbálom fölvenni a fonalat, hogy milyen Afrin előadásokat láttam én, és elég sokat láttam már, hogy melyek esetleg a visszatérő kérdések, amelyek őt emberként vagy alkotóként is foglalkoztatják. És azért kanyarodnék ide vissza, mert mondtad, hogy szabad kezet ad. Tehát, hogy ott vagytok ti, mint alkotó társak, úgymond ebben a folyamatban, és hozzátok azt is, amik ti vagytok, de közben meg nyilván ott a karakter, meg amit ő akar látni. Hogy akkor itt milyen szálak vannak, Katus?
Valójában a karakterben mindig így vagy úgy belegyúrod magad. Tehát a magad élményvilágát, a magad érzésvilágát, a magad mentalitását, azt, hogy szerinted az a karakter mit gondolhat a világról. Tehát azt mindenképpen te fogalmazod meg színészként. Ebben természetesen egy medert tud a rendező adni, vagy abban akár segíteni. De igazából Afrin szerintem ezekről, akár a régi történeteiről is, válaszol a kérdésedre, mesél nem abban a formában, hogy most öntsük ki egymásnak a lelkünket, nagyon gyakran humorosan mesél el nehéz történeteket, vagy pedig furcsa élethelyzeteket, és hogyha az ember így figyeli az előadásait, ott viszont akár amilyen szövegeket fogalmazott meg ebben az előadásban is, amilyen monológok vannak az elmúlásról, az érzésekről, az nagyon-nagyon feltárja azt, ami valójában ő. Én azt gondolom, ő az előadásai által beszélget főként. Szerintem valahogy neki ez a, akár lehet a szeretet nyelve is a világban.
Hihetetlen nagy nosztalgiával, ugye? Tehát, hogy olyan szépen tud beszélni a fájdalomról, valahogy eltávolodik tőlünk az, ami fáj, és a szépséget látjuk abban is, ugye, ami nem tudom, a legrosszabb helyzetből tud kijönni, vagy kiszűrődni. Nektek ilyen értelemben nehezek ezek a történetek, vagy ezek a karakterek, akikkel meg kell, hogy birkozzatok?
Hát én ugye kijelentettem, hogy nem szeretnék játszani, mert az nekem lényegesen megnehezíti a feladatomat, mert közben a szereplőknek kéne írjam a mozgásukat is a példányba, hogy segítsek majd emlékeztetni őket, hogy hogyan alakult a színpadi mozgásuk, és ugye engem is megajándékozott Csepel Erika szereppel. Én vagyok
fogalmazom.
A Katus gyerekkori barátnője, a Pacsorban a hátam mögött ültem.
Előtte. Egyelőre így mondtam. És lehet megváltoztatni.
A naplóban egy oldalon voltunk. Igen. És együtt járunk pszichiáterhez.
Mondanám, hogy van egy közös pont újra köztetek, akkor.
Ó, igen.
Hát nyilván, hogy egy színfoltja ennek a csapatnak.
Úgyhogy, de hogy derültök ezen, tehát azt jelenti, hogy ha már így a hallgatót mindig bevezetjük egy kicsit a kulisszák mögé, akkor a forgatásoknak, na látod, a filmvilága maradt meg, hogy a próbáknak a hangulata, akkor az kacagós, néha nevetős, könnyed, vagy éppen kőkemény síros, attól függ, hogy milyen jelenetet próbáltok, de hogy megteremti azt a hangulatot, amelyben ti jól tudtok dolgozni, vagy akár egymás, nem tudom, kis apróságaira reagálni?
Hát, van mindenre példa.
Még sírni nem sírtunk.
Nem,
kacagtunk,
nem.
Igen.
És ez ez is, amit kérdeztetek, hogy mennyire megterhelő egy történet. Hát úgy igazából azt gondolom, hogy aki régóta úgy benne van ebben a szakmában, úgy azt úgy forma megtanulja, hogy ne használja őt el egy történet. Tehát, hogy csak annyira, amennyire szükséges az előadáshoz, annyira tárja fel magát, vagy annyira hagyja magát sérülni a történetben, de hogy igazából valóban ezek nagyon izgalmas folyamatok, hogy hogyan tudok kapcsolódni lelkileg, vagy igen, nem tudom, tegnap is volt a próbán egy olyan, hogy úgy éreztem, hogy fú, menjek menne mélyebbre, vagy hú, lesz ez mélyebb, vagy lehet, és közben jól esik, tehát, hogy ez olyan hogyha jól használja egy színész, mint egy terápia saját magának. És pont úgy, mint a rendezőnek, hogy azt kiírom magamból azt a fájdalmat, vagy megfogalmazom azt a fájdalmat a színésznek igazából azt, hogy eljátszhatja azt, és az igen, akkor már lehet, hogy abban az időszakban pszichológusra nem kell költeni.
Hát még 7 napig tart ez az intenzív terápia, gondolom, ez mindennapos próbát jelent a kiszámíthatatlansággal együtt, mert most már többször utaltatok arra, hogy eddig, de még változhat sok minden, gondolom az alaptörténet az megmarad, és ez nektek milyen, hogy reggel úgy mentek be próbára, lehet, hogy más szöveg lesz egy adott helyen, amit már megszoktál, vagy lehet, hogy sok energiát öltél abban a monológban.
Vagy lehet, hogy kimarad jelenet,
annyira nem lesz más szöveg, tehát azok, amik valamennyire beíródnak, azok egy pár mondat erejéig történnek meg. Viszont az megtörténhet, hogy oldalakat fogunk kihúzni, és akkor ezt, ha utolsó percben tesszük, a színész...
Hát gondolom azért kell, rosszul éri meg,
meg
nem?
Kell,
ki
meg
marad.
Kell tudja összerakni a fejében, hogy mi marad ki, tehát hogy ez a nehezebb.
Ebből lehet ego problémát csinálni egy színésznek, és lehet nagyon könnyen átlendülni rajta. Az biztos, hogy utána, hogyha utolsó fázisban, vagy utolsó pillanatokban nagyobb húzások vannak, tehát azt a logikai szálat, azt újra kell fogalmazni, ami egy picit fáradtságos, vagy akár stresszesebb abban a helyzetben, de hogy mondjam, voltunk már így, meg leszünk így, úgyhogy ez a dolgunk.
És a lehetetlen helyzetek megoldása után Áfrim tud dicsérni egyébként? Vagy van ilyen, hogy azt mondja, hogy nem volt olyan rossz?
Mondjam, ő másképp fogalmazva, nem is tudom, hogy mondjam, mert nem egy alapvetően dicsérős alkat, de igazából most az egyik, csak hogy mondja konkrétumot, mert most a tegnapi próbán, vagy a tegnap előtti, nem tudom, olyan szinten összefolynak a napok, megmutattak neki egy jelmezt, ami készült, és úgy így, hát úgy nagyon diszkréten mosolygott, elkezdte fotózni, és akkor így kereste a fényeket, de az, hogy nem szitta, nem jelentett megjegyzést rá, nem mondta, hogy hú, ezt hogy lehetne jobban csinálni, ez azt jelenti, hogy ez neki. Igen, vágjátok szét, hordjátok ki a Szíjáz épületéből is. Tehát ez azt jelenti, hogy neki, meg láttuk rajta, hogy nagyon tetszik neki.
Moldován Orsolya jelmez tervező, mondjuk el azt is.
Igen, és én meg itt néztem, hogy Kupás Anna ugye a díszlettervező, és a koreográfus Makávai Blanka, és nem az első alkalom, amikor Blankát behozzátok egy-egy színdarab kapcsán, és az az igazság, hogy például a...
Annak a Reninát
akartam mondani. Köszönöm, olyan jó, amikor gondolatolvasóak vagytok. Igen, hogy ott például nagyon-nagyon szép részek voltak, és én azt gondolom, hogy azért nem árt, hogyha van egy összeszokott csapat. Azt tudom, hogy Annával többször dolgozott, ugye Áfrim is, hogy Blankával dolgozott-e, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy szerintem a külső fél ilyenkor nagyon segíti az előadást, mert ti benne vagytok, ezerrel ugye próbáltok, Beja is mondta meg te is, hogy így a napok csak így jönnek, telnek, mennek egymás után, nagyon intenzív, és szerintem nagyon fontos, hogy a jelmez, a díszlet, meg egyáltalán a koreográfia jól legyen, pláne, hogyha vannak olyan jelenetek, amelyeket mozgásból lehet szépen megoldani. Kicsit mesélnétek erről az oldaláról, és ők most nincsenek itt, de szerintem nagyon fontos a munkájuk.
Rendkívül fontos, hogy mindenik összetevő az előadásnak működjön. Ami most mindenképpen kiemelhető, és ezt nagyon, nagyon meg is tenném, hogy igazából a díszlet gyártása és a produkciós osztálya, amit végigcsinált a színházban, tehát hogy ez nagy, ez biztosan, nem szabad ilyen mondani előadás előtt, de én azt gondolom, hogy abban nem nyúltunk mellé egyáltalán, vagy az, ami nagyon közel áll ahhoz, vagy éppen az, amit megálmodott Rádu, és ez óriási dolog, tehát hogy valóban olyan szinten megteremtették, meg lehet teremteni abban a díszletben azt a világot, amit ő elképzelt. Persze ehhez még hozzájön a színészi játék, a hangzásvilág, még akár a koreográfia, ami még mind gyártás alatt van. Ugyanúgy, mint ahogy a karakterek, mint ahogy a színpadi helyzetek, tehát hogy ezek még nagyon sokat fognak alakulni egy hét alatt. És mindenik szegmense össze kell álljon az előadásnak ahhoz, hogy azt tudjon lenni, hogy utólag valami olyan érzésünk legyen, hogy igen, sikerült nagyon szépen összerakni, de remélem, hogy az lesz a vége, vagy megvan esély, egy-két-három-tíz esélyünk megvan rá.
Pontosan egy hét múlva tehát bemutató. Kíváncsi vagyok arra, hogy jövő hétfő reggel kiválol be bennünket bemutató előtt itt a Marosvásárhelyi Rádióban, de kívánok nektek addig is tartalmas napokat, és hogy a pszichiáterre ne kelljek költeni akkor az előadás után. Háza blokkok között, tehát köszönjük. Akkor ebben a történetben vagyunk benne. Bemutató március 10-én este 7 órától, de 11-én majd újra megnézhető az előadás, sőt március folyamán még két alkalommal, 27-én és 28-án is. Engedünk titeket, de
előtte még... mindenkit az előadásra. Beácska, húzzak neked is?
Egy-egy. Ó, micsoda megbízhatóság, látszik, hogy előtted ült az iskolába onnátod.
Én te mondod?
Kicsit rángassunk ki ebből a világból.
Mi az, amit szívesen olvasol? Semmit most. Most csak ezekkel feküdni tudok, enni.
Tényleg az dolgozni. Az autóban errefele mondta, hogy nézd, hát napok óta
nem. Vettem egy rakás könyvet, ott van érintetlenül a könyvespolcomon, majd egyszer.
Telik az áron. Aztán majd bemutató után mit fogsz olvasni?
Igen. De nagyon szerettem Stefansont. Tehát nagyon, nagyon a szívemhez szól.
Őt most nagyon sokan szeretik, igen. Igen,
a történeteit. Úgyhogy a legújabb könyvét ajándékba vettem meg, azt magamnak is meg kell vegyem.
Nekem ez van, hogy milyen napod volt?
Ó, hát fél tízkor, könnyű.
Ez csak most kezdődik.
Este 9-kor megkérdezhetjük ugyanezt, hogy milyen napod volt.
Ha tudok beszélni, mesélek.
És itt mondjuk el mindenkinek, hogy a vörös perzsa szönyeget már nem vártok.
Igen, ez szönyeget, és nagyon szépen köszönjük.
Rengeteg szönyeget felajánlottak a hallgatók, igen. És hát a színház kedvelő emberek, és pont most jöttem rajta, mert édesanyám is mondta, hogy hát nekünk is van vörös perzsa szönyegünk, vigyük be, mondom, anyukám, szerintem már van elégséges a színháznak ebből, de a jó érzés az, amikor, és ide akartam kitérni, hogy amikor tényleg bekapcsolódik a közönség, és akár egy-egy, nem tudom, vörös perzsa szönyeget lát abban az előadásban, amelyet Rádu Áfrim rendezett.
De csodálatosak, mindig olyan készséggel válaszolnak ezekre a felhívásainkra, tehát annyi előadáshoz kértünk, több előadás esetén volt ilyen, hogy kértünk akár régi bútorokat, akár most a szőnyegeket is, és majd meglátják, hogy mennyit tesz hozzá az előadás látványvilágához. Hát nagyon szépen köszönjük.
Keressük a saját perzsa szőnyegeinket és magunkat a történetekben. Katus Bea, köszönjük, hogy itt voltatok.
Remélem meg is találjátok magatokat. Várunk. Köszönjük.